Ez itt a Revice Podcast.
Fiatalokkal, akik mertek újra gondolni. Ma ők írják a holnap történelmét. Sziasztok, kedves Revice Podcast hallgatók! A harmadik évadunk első adásában vagyunk.
Sziasztok! Hát hihetetlen megélni ezt, hogy két évad után itt vagyunk, és egy új kezdetbe csapunk bele. Szerintem, amikor elkezdtük, akkor egyikünk se gondolta, hogy ez idáig fog elvezetni minket. Úgyhogy nekünk minden esetre jó érzés, remélem a hallgatóknak is, akik velünk tartanak.
Így van, hát és az első újdonságot már láthatják, és azért is mondom, hogy láthatják, mert hogy itt van mellettünk egy kamera is, úgyhogy videófelvétel is készül az adásról, úgyhogy már a YouTube-on visszatudtok minket hallgatni, visszanézni, és most legalább meg tudom csinálni azt, amit a statiszta munkáimkor sose tehettem meg, hogy belenézek a kamerába. Oha. Úgyhogy sziasztok!
Sziasztok! Én is nézek ide is? Jó. Sziasztok!
Jó, Dávid, hát azt az első adást most olyan formára gondoltuk, hogy kicsit ilyen lazább, megbeszéljük, mi a nyár, vagy mi volt az előző két évadban, mennyi adás van összesen mögöttünk, te megszámoltad?
Hát azt hiszem, hogy több mint 50 adás.
50 fölött vagyunk.
Igen.
Jó, az kemény. Szóval kicsit megbeszéljük azt, hogy mi az, amit eddig tanultunk, ugye a Revice Podcastben a két évad alatt, megnézzük személyesebb vizeken is, hogy mi újság veled volt például a nyáron, mi újság volt velem nyáron, és kicsit beavatjuk a hallgatókat is abba, hogy mi az, amit tervezünk, mi az, ami előttünk áll a következő évadban.
Hát igen, ugye nagyon sokat terveztük azért ezt az évadot abból a szempontból is, hogy szerettük volna levonni azokat a tanulságokat, amik ugye ebbe a két évadban bennünk voltak, de hát akkor egyelőre szerintem maradjunk a személyes vizeknél. Milyen volt a nyarad, Johnny?
Oké. Hát a nyaram az alapjáraton egyébként nagyon jó volt, annyi, hogy kicsit olyan érzés, mintha nem is lett volna, mert nagyon gyorsan elment ez a két hónap. Mindig, tehát nem tudom, lehet, hogy ez a vállalkozói létnek a velejárója, hogy mindig, ahol vagy ott, egy kicsit dolgozol is. Tehát nem tudom, hogy voltam-e olyan utazáson, ahol így mindent kikapcsoltam, de voltunk úgy a családdal olyan helyen, ahol nagyon jól éreztem magam, és nagyon jól tudtam dolgozni. Nagyon kevés inger volt, kint voltunk egyébként Etyeken, nagyon szeretem ezt a települést, és ott voltunk egy ilyen üdülő részben. Úgyhogy ez a kevés inger, ez egyre jobban bejön nekem. Lehet, hogy öregszem?
Hát szerintem pont megvalósítod azt, amit ugye itt évadokon keresztül mondtunk mindenkinek, hogy ideje néha kiszakadni azokból a hétköznapokból, amik azért úgy szorítanak bennünket, szóval, hogy én veled szemben azért megvalósítottam ezt, hogy hát 3 napra is, de kiszakadtam teljesen, szóval nem néztem rá a céges e-mailekre, nem csináltam semmi munkát, nem válaszoltam semmilyen side projectbe, ami kérdés felmerült, egyszerűen csak simán eltűntem, és még volt egy-két szerencsétlen is, aki megpróbált elérni engem akkor, és így hát végre most így. Nem. Így teljesen felszabadultan nyomtam ki a telefont, hogy ez most nem az az idő.
Egy határozott nem.
Ez egy határozott nem volt, igen.
És szinte hallom a hallgatóinkat, hogy azt mondják, hogy és te tetted jól.
Hát bízom benne, vagyis hát nekem azért nagyon jól esett, hogy megtettem, szóval egy percig nem bánom.
Már csak azt nem árultad, hogy hol voltál?
Hát ez Szlovénia volt, egy 3 nap, amikor egy kis túrázás, kis kalandozás jobbra-balra, igazából semmi extra, de arra pont jó volt, hogy egy teljes ablak legyen a hétköznapokból.
Igen, de a hallgatóinknak mondom azt, hogy mintha picit Szlovéniában lennék, mert hogy pont ma odaadta a Dávid azt, amit hozott nekem Szlovéniából egy üveg bort, úgyhogy majd arra gondolok, amikor azt elkortyolgatom, ha csak nem együtt fogjuk elkortyolgatni, akkor neked egy kis nosztalgiás, nekem meg tök új ízek.
Na. Amúgy mi az, amit... Tehát, hogy ebben a nyárban, amit te azt mondtad, hogy megérte beletenni, ha már úgyis.
Az egyik kedvenc rendezvényem, vagy az egyik kedvenc programom, ahol igazából te beszéltél, nem is én csak hallgató voltam. Egy nagyon érdekes párbeszéd volt. Attól tekintsünk el, szerintem, hogy nem lyukadt ki sehova, de egy érdekes szegmensét láttuk úgymond az online munkának, mert hogy lelkészek beszéltek arról, hogy milyen volt online dolgozni, tehát online prédikálni, és akkor oda képzelni a valós vagy káposztafejeket, tehát itt voltak viták e fölött, de ez egy érdekes szegmens, és nagyon sokszor lehet, hogy nem gondolunk bele abba, hogy nem tudom, tényleg a különböző vallásoknak a tanítói, azoknak is át kellett állni online működésre.
Igen, ugye most azért akkor le is lőtted a poént, hogy bármi azért úgy lekapcsoltuk a nagy erős kommunikációt itt a közösségi médiában, hogy mivel foglalkoztunk, de azért Revice-ként is jelen voltunk néhány helyszínen, pár tréningen, táborokban, ahova meghívtak bennünket, akkor ott előadni, ugye te kiégésről beszélgettél az egyik táborban, nekem szerencsém volt egy ilyen fórumbeszélgetésbe belecsöppenni, szóval, hogy ezek olyan nagyon érdekes szegmensei az egész digitális térnek, amivel azért úgy, hát most már masszívan több mint 2 éve foglalkozunk. Tehát szerintem egy nagyon érdekes része volt ennek az egész nyárnak az, hogy milyen témákkal keresnek meg bennünket, hogy akár az eddigi tevékenységeinkből mi az, ami úgy megmaradt az embereknek, a környezetnek, az, aki egyszer csak hallgató volt, ő hirtelen így egy partnerünk lesz, mert azt mondja, hogy most a ti gondolataitokra, vagy ebben a témában kíváncsi vagyok a véleményetekre. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem az nem titok, hogy egy izgalmas nyarunk volt, tehát tevékeny, meg nagyon izgalmas.
Igen, mert hogy megtaláltak digitális tudatosság témájával is, de megtaláltak kvázi úgymond HR-es témákkal is, amiben hál' Istennek van tapasztalatunk, mert hát lehet, hogy többen tudjátok, szervezetfejlesztéssel is foglalkozunk, meg együttműködés fejlesztéssel, így a Revice-on belül. Tehát én azt mondanám, hogy kb. Ilyen 50-50%-os volt ez az arány, míg a digitális tudatosságról előtte sokkal jobban kommunikáltunk, a többi azt talán csak ajánlás útján találtak meg minket.
Mondjuk ez tartozik, az egyik ilyen nagyon-nagyon érdekes élményem volt az, hogy amikor egyik helyen kincstandoltunk, és a 40 napos digitális detox, ami itt van a polcon is nálunk, ezt a kis naptárunkat egy nézegette az egyik fiatal, ilyen tizenéves tinédzser, és akkor mondta, hogy jaj, hát én ismerlek titeket, tehát a barátnőmnek én hozzám lett rendelve a naptár, mert nem tudom miért, valami ok miatt, és akkor egy ilyen, már vágom, hogy ti kik vagytok, és ilyenkor mindig egy ilyen, tudod, ez a plusz megtiszteltetés, hogy ja, hogy akkor tényleg, amit mi művelünk így az online térbe, akár egy podcastbe, akár úgy, hogy egy terméket hoztunk létre, az annak egyszer csak az értéke, az tényleg megjelenik, és szembe jön, és nekem nem káposztafejeket kell látnom, hanem kézzel fogható visszajelzés érkezik.
Hát meg megnyugtató, hogy akkor a Magyar Posta is végzi a munkáját.
Köszönjük nekik eddig is.
Így van, ez nem reklám volt, nem hirdetés elhelyezés, de köszönjük, hogy kivittétek.
Így van.
Dávid, és akkor mit mondanál, mi az első 2 évadnak a nagy tanulsága számodra, ha van ilyen?
Hát szerintem az egyik legnagyobb tanulság az, hogy konzekvensen jelen lenni ebben a térben, az nagyon sokat ad nekünk is, akik készítjük ezeket az adásokat, meg szerintem a hallgatóknak is. Tehát, hogy most éppen már, ha minden jól megy, akkor ugye láttok is minket, vagy a kép azt választotta, hogy lát is, de maga az, hogy jelen tudtunk lenni, hogy hihetetlen sok olyan kreatív fiatallal találkozhattunk az interjúk során, akik olyan szinten itt hagyták a lenyomatukat ebben az egész közösségben, magába az online térbe, hogy ez azért engem így felbátorít arra is, hogy igen, hát akkor ezzel érdemes foglalkozni, meg nagyon jó visszajelzéseket. Tehát én nagyon köszönöm azoknak, akik személyesen vették a fáradtságot, és egy-egy vendég után mondjuk oda jöttek, és azt mondták, hogy hú, ez egy jó beszélgetés volt, vagy egy olyan témában hallottunk valakit általatok, aki felé önmagamtól lehet, hogy nem is néztem volna. Szóval nekem talán ez az egyik ilyen kulcs dolog, ami eszembe jut erről a 2 évadról. Na de hát mi a helyzet veled akkor?
Nekem az így nagyon megragadt, hogy tényleg 2 éve, vagy hát 2 évad van mögöttünk, 50x rész, mert hogy 2 hetente jöttünk ki, és tehát, hogy mindig lehet valamit rajta javítani, mindig lehet fejleszteni, mindig a témában, ez mindig egy új dolog, mindig egy új felfedezés volt, az, hogy egy új podcast adást veszünk fel, akár a téma miatt, akár a vendég miatt, és most is a 3. évad előtt azon agyaltunk, hogy tudjuk ezt még jobbá tenni, hogy a hallgatóknak még jobb legyen, és ezért is emeltük be nyilván azt, hogy tudjanak nézni is minket, ha úgy van. Mert például ez egy visszajelzésből jött egyébként nekem, hogy, hogy olyan jó volna, hogyha lehetne titeket látni is, amikor beszéltek. Én pedig mondtam neki, hogy a podcastnek valahogy az a lényeg, hogy csak beszélünk, és közben csinálhatsz bármit, nem kell nézni ezt a műfajt, de mégis azt mondta ez a hölgy, hogy de ő úgy szereti hallgatni az embereket, hogyha látja, úgyhogy...
Hát akkor itt vagyunk.
Itt vagyunk. Itt
jelentjük, vagyunk. Hello. Jelentjük, itt vagyunk az ételben, és ha minden jól megy, akkor nyilván maradunk is így képpel.
Így van.
De, de tényleg egyébként ez egy olyan, hogy mondjam, tehát amikor először odaülsz a mikrofon elé, hogyha most valaki, nem tudom, második, harmadik adását hallgatja még tőlünk, ő nem biztos, hogy tudja, hogy milyenek voltunk az első adásnál, és egy kicsit újra
lehet, hogy jó
érzem.
Is, hogyha ezt titokba marad.
Most már ne görgess akkor igen, oda-vissza igen. A Spotify-on, hogy meghallgass az első adásunkat, de azért van bennem egy hasonló érzés ezzel az egész videós formátummal kapcsolatban is, hogy azért egy picit jobban feszengek, aki ismer, az lehet, hogy már levette mondjuk a testbeszédemen, hogy hú, ez azért nem teljesen ugyanaz, de hát reméljük, hogy akkor majd teljesen belelazulunk ebbe is.
És melyik volt a kedvenc részed az előző évadban?
Az előző évadból, hát szerintem egyébként így több jó visszajelzést kaptam, nekem a pálmis rész, ami egyik legkiemelkedőbb volt, mert hogy akkor tényleg egy olyan iparágnak a bemutatását sikerült, meg tényleg egy jó hangulatú beszélgetést ide varázsolnunk az éterbe, ami ugye együtt valahogy egy ilyen tök kerek lett. Tehát nekem talán így. De hát az összes vendéget nagyon szerettem, szóval, hogy most senki ne vegye magára, aki azóta hallgat minket, hogy így nem emeltem ki.
Így van. Nekem ami talán a legerősebb volt, a leginspirálóbb, az előző évadban volt az OARD, ugye? A sportaholikos, ez egyik alapító, és azóta már nagyon szépen még jobban kiterjesztette azt hiszem a hatáskörét, tehát nem csak videókról szól, hanem majd nézzetek rá tevékenységére, meg nagyon értékes tartalmakat ad. Nekem ő nagyon motiváló volt. Azt tudom, hogy soha nem tudnám úgy csinálni a dolgokat, ahogy ő. Tehát, hogy ez az egy iszonyat elszántság, meg nagyon kemény akaratra van szüksége, amit és ahogyan csinálja a dolgait. De nekem nagyon, nagyon inspiráló, meg bátorító volt az egész adás, meg ő maga, mint személy.
Az biztos, hogy azért, ha visszanézem a vendégeinket, ugye az elmúlt évadban nagyon sok vendégünk volt pár adás, amit mi gyártottunk, de az összes vendégre az elmondható, hogy nagyon inspirálóak voltak, általában véve iszonyatosan elszántak, és olyan teherbírással, meg olyan étvágynyal akarják a saját területüket egyszerűen felfedezni, nem csak hogy megtanulni, hanem tényleg annak minden mélységét felfedezni, ami azért úgy szerintem mindenkinek, aki csak úgy, hogy mondjam, így kirándulásból jársz ilyen területekre, nekünk azért ez egy ilyen nagy aha élmény.
Ami nekem részről részre visszajött ezekből az interjúkból, az, hogy ők a saját területükön nem csak hogy felfedezték, hanem újra gondolták, újra kitalálták magukat is, meg a tevékenységet is, amit csinálnak. És mindenhol valahol így kiléptek a keretek közül, és olyan, mintha egy gyorsítósába beléptek volna, és tehát most csak pont konkrétan a Muncsos Albert az, aki eszembe jut. Tehát ő is valahogy egyszerűen annyira tudott dobozon kívül gondolkodni, hogy számomra rettenetesen ilyen, tehát nagy tisztelettel nézek azóta rá, meg az egész Muncsa, az egész tevékenységre.
Hát sőt, az milyen jó visszajelzés volt nekünk, hogy kijött az interjú, akkor még mit sem tudtunk róla, és akkor az egyik barátom mondja, hogy hát múlt héten hallgattam nálatok az interjút, és most a Forbes címlapján van. Tehát, hogy számomra ez is egy jó visszajelzés volt, hogy srácok, jó vendégeket hívtunk, és jó volt minket hallgatni, tehát, hogy akkor olyan embereket tudtunk nektek itt felsorakoztatni, akik nem csak szerintünk képviselnek értéket, hanem hát mondjuk azt, hogy nálunk sokkal nagyobb emberek is megadták nekik a tiszteletet, meg a megbecsülést, meg az elismerést.
Hát meg nyilván sejtitek aztán a következő vendéget, hogy hívtuk. Úgyhogy csak mondanánk, hogy az előző vendég a mi adásunk után a Forbes-ban szerepelt, úgyhogy ha gondolod, gyere el!
Azóta is ezt néha így elsütöm a meghívós e-mailekbe, hogy figyelj, nálunk ekkora lehetőségek vannak.
Így van, abszolút. A viszont nem csak a vendégek miatt volt mozgalmas ez az évad, vagy hát az előző két évad. Voltak itt nagy világesemények. Ezt hogy élted meg, vagy mit látsz, Dávid, mint tanulságot, vagy mesélj?
Hát, hogy mondjam, tehát, hogy nagyon gyorsan így lepörgetem magam előtt ezeket a bezártságos napokat, meg éveket, most már talán inkább éveket lehet mondani. Az elején mindenki úgy volt vele, hogy ez pici idő, ezt majd úgy megoldom valahogy, megúszom valahogy, kibekkelem. Aztán utána jött mindenkinek ez a nagyon kreatív vagyok, én bizony, nem tudom, én most tanulok meg olyat, amit eddig nem tanultam
makramézni.
Meg. Igen, meg sütni, kovász, igen, hát igen. A kovász gyerekek, tehát nekem ez, a Covid fog eszembe jutni életem végéig, amikor valaki kovászos dolgot mond. Ez a családunkba is hódított, azért ez így mellesleg el kell mondanom. Én nem. Ezt a régi adásban is már kifejtettem, hogy akármi jön kovász, az nem.
Nem lesz kovász nevelgetés.
Nem lesz.
Horváth Dávid, nem.
Abszolút nem. De arra meg jó volt, hogy szerintem mindenki egy picit összezukant párszor az életében itt. Sokkal inkább online-ok lettünk, mint amennyire eddig gondoltuk, hogy egyáltalán bennünk van az, hogy ennyire online legyünk. Szerintem ilyen szinten mindenki mérföldeket lépett előre ahhoz képest, ami neki mondjuk úgy a tervébe volt. De ezért volt izgalmas, amiről beszélgettünk is, hogy ugye, hogy lelkészekkel arról beszélgettünk, hogy akkor most mi van az online térben. Tehát ez mennyire abszurdnak
hatott. Hogy tudnak streamálni az oltártól, az úrasztalától, meg ilyenek.
Tehát amúgy ezek ilyen hihetetlen dolgok, mert ez 2019-ben annyira abszurdnak hatott volna, hogy valaki ilyenekkel foglalkozik, illetve nyilván voltak egy-két ilyen bárki, aki az online térben mozgott, azért az eszköztár az ott volt, és pont ez volt benne a durva, hogy a váltás emiatt nagyon gyors lett. És nagyon exponenciális, mert igazából mindenkinek már rég elérhetőek lettek volna azok az eszközök. Legyen szó tényleg arról, hogy hogyan kell home office-ozni, hogy hogyan kell streamelni, hogy hogyan pont most egy mentorprogramban vagyok benne, és így ha elindítottuk a Zoom-os beszélgetést, és akkor már mindenki így kialakult egy ilyen kultúra, hogy oké, akkor bekapcsoltam a videókat, hogy akkor lássak arcokat, mert annyira rossz neveknek prezentálni, vagy így részt venni, és akkor az összes elnémított mikrofon, és akkor nem ment ez a...
Léci, némítsátok el a mikrofonot.
Igen. De ezt hol kell? Akkor még mindenkinek ez ment. Ugye mi még pedagógusoknak is segítettünk ebbe, hogy tudnak online-ra átállni. De az biztos, hogy elmosódott. Tehát az én tapasztalatom az, hogy elmosódott az a határ, hogy az online énem, meg az offline énem. Tehát az én életemben is elmosódott, és ugye mi ezt a digitális tudatossággal kapcsolatos előadásokban azért szoktuk pedzegetni szülőknek is, meg diákoknak is, amikor a felnövekvő generációra gondolok, akkor azért eszembe jut, hogy ők nem gondolkodnak így, ilyen exakt módon elválasztva. És akkor ugye ez egy óriási különbség a szülők generációjába, vagy még a fölött, de azt azért meg lehetett látni, hogy mindenki hatott mindenkire, tehát egy generációval előre sikerült hatni, vagy kettővel, és most már azok, akiknek eddig nagyon elkülönült, nekik már elmosódnak a határok, és szerintem még a legidősebbeknél is az van, hogy ők is már valamit tudnak arról, hogy online vagyok. Ja, tehát valami ilyesmik jutnak eszembe. Hát nem tudom, hogy mi az, ami így neked emlékképed marad ezekből az évekből.
Nagyon hasonló egyébként. Nekem egy kép jutott eszembe az egészen, hogy most hétvégén, amikor voltunk egyeken, akkor lecsapott ránk egy ilyen vihar, és ahol mi laktunk, az egy ilyen dombon volt, és ki akartam menni valamiért, de ott ilyen agyagos a föld, és kimentem a cipőmbe, természetesen, és hát elkezdtem csúszni lefelé a dombon, és egyszer csak valahol megálltam, valahol a semmi közepén, a domb közepén, és valami ilyesmi ez a 2019-től 22-ig.
Tehát, hogy megcsúsztál?
Megcsúsztam, és valahol most lehet, hogy lassul a csúszás, gyorsul, de így, tehát így újra meg kell nem tudom, határozni amúgy, hogy hol vagyok, és kicsit az egész ilyen nyálkás, ilyen csúszós, nyúlós volt az egész, nem tudom máshogyan elmondani, de valahogy így tudnám megmondani, és tényleg, amit mondasz, hogy nagyon elmosódik a digitális énem, az az énem, aki a hétköznapokban pont, hogy a kevés inger, amiről beszéltem az elején, mennyire nagy felélegzés volt, az számomra is meglepő volt, mert nem gondoltam, hogy ekkora nagy felélegzés lesz, tényleg falun nőttem fel, tudom mi az, hogy nem tudom, madárcsicsergésre kelni, és nem tudom arra, hogy a gázcsöveket cserélik ki az utcában. Szóval a lényeg az, hogy valahol ilyen határozatlanság érzés az, ami az, ahogy meg tudnám fogalmazni. Ennek minden pozitiumával, negatiumával. Tehát mondják azt, hogy a zavaros vízben a legjobb horgászni, úgyhogy most megpróbálok majd valahogy így ebbe egyrészt a tanulságok kapcsán, másrészt az, hogy mik azok tényleg, amik leülepedtek bennem, de ez még tényleg kiforróban van. Meglátom még itt, hogy mi jön ősszel télen. És aztán tényleg az lesz szerintem a nagy feleszmélés, amikor egyszer csak 20-22-t fogunk érni a keltezéshez.
Hú, az... Még az, erős oda, az erős lesz. Az erős, igen, lesz. Odáig én még nem is, tehát abszolút még tervezni sem merek mostanában olyan hosszan, mert ugye ez az ősz, mindenki azt mondja, hogy ki tudja, hogy mit hoz, és azt én is így megtapasztaltam, hogy már úgy oké, vannak terveid, de már nem mersz akkorát tervezni. Az a baj, hogy két sztori is így eszembe jutott, ahogy mondtad ezt a megcsúszás élményt, mert pont most Szlovéniában volt ez, hogy hárman túráztunk, igen. Picit későn értünk fel a hegyre, és onnan indult volna még 3,5-4 órás túránk, és akkor már egymást hajtottuk, hogy akkor indulj már el, már nagyon bele kéne lendülni, és tényleg így megtettem, én nem tudom, 50 métert, és egy viszonylag lankás terepen egyszer csak így tényleg mind a rajzfilmbe így kibicsaklott a lábam, és úgy elcsúsztam, ilyen köves talajra, hogy de tényleg olyan volt, mint a rajzfilmben, amikor így összecsuklik valaki, és akkor így puff, elestem, hát a drága barátaim jót röhögnek, nekem a vadonatúj túrázós nadrágom a térdemnél rögtön kiszakad, már folyik a vér, érted, és így megkarcolva, és tényleg kicsit ilyen, hogy mondtad, hogy ott valahogy az egész Covid elején mindenki akkora lendületben volt, hogy most már menjünk, most csináljuk, most menjünk, most, és aztán van egy ilyen kis csúszás, valakik röhögtek, meg valaki egyébként tök jól kihasználta ezt az időszakot arra, hogy az önfejlesztésbe sokkal magasabb szintre jusson, de én azért azt látom, hogy azok is, akiknek egy kicsit fáj a térde, kicsit vérzett a dolog, azért mindannyian tanultunk ebből az időszakból, és hogy az a tapasztalat a Covid-ban, az megvan, amit most már ideje kiértékelni mindenkinek. Igen. És ebből a kiértékelésből sokkal több mindent fog profitálni az ember, mint amit úgy elsőre szerintem gondolt volna abban az időszakban, amíg a közepébe volt. Nem volt olyan jó pufa dolog ott elcsúszni, elesve lenni, de annál nagyobb lendülettel aztán leporolod magad, és azt mondod, na, akkor most már valamerre tartsunk.
Így van. Mondjuk azért, ha szívemre teszem a kezem, nyilván nekem az utóbbi fél évet azért nagyon bearanyozta azt, hogy bővült a család, úgyhogy igazából az a rész már annyira nem egy, hát lehet, hogy fizikailag megterhelő, de minden más szempontból mentálisan meg nagyon felemelő volt. Szóval ezt a részt én így külön kezelem, a többi részre meg tényleg ez a megcsúszás élmény az, ami van. És mi volt a második sztori?
A második sztori, az abban már bele sem merek kezdeni, mert nem kicsit out of race, de a lényege az csak tényleg nagyon röviden akkor, hogy egy ilyen kísérletben vagyok állandóan, hogy mennyire tudok az online nélkül létezni, és amikor megyek egy hosszabb távon mondjuk autóval, most például Erdélyben voltunk a családdal egy esküvőn, és mindig tesztelem, hogy mi van akkor, ha GPS nélkül kéne mennem. Akkor vajon a táblák kellően eligazítanak-e? És akkor így csekkolom, hogy aha, jó, akkor itt jó volt a tábla. Hát itt már nagyon hiányzott, mert itt már elbizonytalanodtam ennyi utazás után, és olyankor nagyon jól esik ránézni a GPS-re, hogy hoppá, ez így működik. És az is egy ilyen nagyon nagy tapasztalat volt most, vagy egy ilyen élmény, ahogy most a szüleimet most már így tanítom, hogy a saját telefonjukkal ugyanúgy el tudnak menni, most már nem kell külön GPS-be. Úgy, mint az enyémmel, meg az övék is képes rá, meg most már nem megfizethetetlen dolog, hogy mobil internet legyen rajta, és például édesapámnak életében először most jutottunk el oda, hogy van mobil internet a telefonján. Szóval, hogy ezek azért olyan digitális ugrások, ami szerintem most egy tínédzsernek, vagy tényleg 20-as, 30-as éveiben járónak, ez semmit nem jelent, de hogy nekik ez egy hatalmas ugrás abba, hogy haladunk a korral, vagy merünk belelépni egyáltalán abba, hogy hát ez a telefon most mit fog csinálni. Nekik is volt egy jó sztoriuk, eljöttek Budapestre hozzánk, úgyhogy véletlenül megnyomták az észak-dél-kelet-nyugat tájolásos gombot a Google Maps-en, és emiatt teljesen fordítva mutatott mindent, hát ők megoldották, nem találták, hogy ezt hogy kell módosítani, el ne roncsunk valamit, úgyhogy fogták, és az egész telefont átfordították, és így érkeztek, de figyelj, megoldották. Ez akkor most kezd egy tényleg ilyen képbehozó adás lenni mindenkinek, de szerintem a legtöbben arra kíváncsiak, hogyha ez úgyis egy ilyen nulladik adás ebben a harmadik évadban, hogy akkor mire számíthatunk a harmadik évadban tőletek, srácok? Hát Jonatán, mesélj nekünk, hogy mit készítünk itt elő.
Hát igyekszünk azt, ami eddig is jó volt, abból többet természetesen, tehát mindenképp számíthatok érdekes vendégekre, mély interjúkra, vagy kevésbé mélyekre, ahogy alakul, majd ezt azért nem szoktuk túl spilázni. És ezen felül pedig annyit picit csavarunk az irányunkon, hogy ahogy említettem az elején, hogy szeretnénk többet abból, ami nekünk is többet adott, és nekünk, ami többet adott, az az, hogy értéket képvisel a Revice Podcast a mi életünkbe is, és szeretnénk, hogy a ti életetekbe is. És nem csak az online világba, mert hogy találkozunk olyan emberekkel is, akik nem az online világba működnek, de nagyon nagy értéket képviselnek. Nyilván a digitális világ tud róluk, tehát valahogy eljutnak az emberekhez, de mondjuk nem egy nagyon irányított, nem egy nagyon, nagyon tudatos kommunikációval működnek, mégis valami pluszt képviselnek, tehát őket mindenképp szeretnénk elhívni, szeretnénk velük beszélni, és ebből is a fiatal korosztályt.
Igen, szerintem azért abból a szempontból nem árulunk zsákba macskát, hogy aki hallgatott minket, hogy azért olyan értékteremtőket tudtunk eddig is felsorakoztatni interjú beszélgetésekbe, akik tényleg a digitális térben valami, vagy a digitális teret arra használták, hogy valamit alkossanak, és ez ennek a lenyomatait legyen a hétköznapjainkban. De ez egy ilyen plusz nyitás akar lenni ugye a részünkről, hogy ahogy most már beszélgettünk róla, hogy elmosódik a határ a digitális éned, meg a nem digitális éned között. Ahogy így körülnéztünk a társadalomba, azért azt láttuk, hogy nagyon kevés olyan van, aki csak mondjuk online alkot, és csak mondjuk offline alkot valamit, és ez is azért azt indokolja, hogy merjük egy kicsit tágabban értelmezni ezt az egész teret, amiben mi mozgunk, de szerintem ez egy ilyen plusz csavar is lesz. Én legalábbis ezt várom ettől az évattól, hogy egy plusz csavar lesz a beszélgetésekben az, hogy mi volt az, amit az offline életedben tanultál, és ez nagyon jól jött akkor, amikor az online életedbe lyukadtál ki, meg az én személyes várakozásom az is ebben az egészben, hogy egy kicsit mindannyian, hogy mondjam, tehát, hogy hogy abba hagyjuk a démonizálását a digitális térnek, azáltal, hogy elkezdjük jobban értelmezni a kölcsönösségi viszonyt abban, hogy mi az, amit a hétköznapjaimban csinálok, és mi az, aminek mondjuk egy ilyen digitális lábnyoma is van belőle. Szóval ezt egy kicsit így, hát ebbe a Covid-ba szerintem ez ilyen közös tanulságunk, hogy annyira elmosódtak a határok, hogy nagyon jó viszont megtapasztalni azt, amikor valaki ezzel úgy harmonizálva tud előrelépni.
Mindenképp meg, hogyha így végignézzük az első, második és most már a harmadik évadot, én valahogy úgy fogalmaztam meg magam, hogy az első évadban azért eléggé mi is égettünk egy kis boszorkányt, meg nagyon... Tehát nagyon erősen kifejeztük azt, hogy azért nagyon sok probléma van az online térrel, ami lehet, hogy nem lett kevesebb, viszont a második évadban pedig próbáltunk olyan embereket, olyan személyeket megszólítani, akik inspirálnak arra, hogy hogy lehet az online tért jól használni. És ez a harmadik évad pedig ez én személyesen szeretném, hogy arról is szóljon, hogy nem csak hogy inspirálva vagyunk, hanem konkrétan hogy tudjuk ezt az online tért kvázi a hatalmunk alá hajtani, és ne fordítva történjen ez. De mivel teljesen el van mosódva a digitális énünk a hétköznapi offline-tól, ezért maga az, hogy hogyan tudatosan jelen lenni a hétköznapokba, az, hogy odafigyelni akár a jellemfejlesztésünkre, a személyiségfejlesztésünkre, én szeretném, hogy megjelenjen ebben az évadban. Nem csupán erről fog szólni, de szerintem fontos. És akkor nyilván ez aztán kihatással van az egészségünkre, kapcsolatainkra, pénzügyeinkre. Úgyhogy én ezt várom ettől az évattól, és remélem, hogy ezt is tudjuk nyújtani.
Na hát szuper lesz. Én ehhez nem tennék azért nagyon sok mindent már hozzá. Talán annyit, hogy aki minket eredetileg az első évadban azzal a lendülettel, vagy azzal a hozzáállással kezdett el követni, hogy a digitális térnek a kihívásaira felhívjuk a figyelmet, azért azt megígérhetem, hogy ez az aspektus továbbra is benne lesz a mi kettőnk beszélgetésében is, hogyha így találkozunk egy podcastbe ketten, meg hogyha vendégünk lesz akkor is, de leginkább azt tudom mondani, hogy pont ezért, amiről már múlt évadban pici szó esett, de egy kis önreklámot akkor most itt engedjetek meg, hogy ezért hoztuk létre a Digitális Nevelés Akadémiát, aminek ugyanez a neve a weboldala is, és igyekszünk ezt a tevékenységet sokkal inkább átvinni abba, hogy ember az emberhez kapcsolódva, tehát tréningek, előadások, sulikba, vagy igazából ahova éppen meghívnak bennünket, ahogy a nyarunkból is azért kiderült, elég sok területen tudunk hozzászólni a témához, és szerintem ez a vonal ott tud leginkább majd kiteljesedni, meg még inkább megjelenni, de a ti visszajelzéseitek alapján is azt találtuk, hogy azért jó, hogyha ezt a nyitást viszont megengedjük magunknak ebbe a podcastbe, és hát ez a Revise podcastje, úgyhogy simán megengedhetjük magunknak. Van. Ez van, amikor ezeket a platformokat mi fogjuk kézbe.
Ami még újdonság, nyilván az egyik az, hogy láttok minket, azt az elején említettem, a másik pedig az, hogy hamarosan jövünk a podcast szolgáltatásunkkal, a podcast stúdiónkkal, azt pedig majd a podcastbudapest.hu-n fogjátok elérni. Igazából ide is jelentkezhettek bárki, aki szeretne podcastet készíteni, de mondjuk nincs meg hozzá a technikai háttere. Ezt mi biztosítjuk, tudunk vágni, szkriptet írni. Igazából ez alatt a két év alatt szerintem a völgyét, hegyét megjártuk ennek a podcast gyártás dolognak, egészen a tényleg a nagyon olcsó mikrofonoktól kezdve, hála Istennek most már megvannak ezek is, amikkel most is felvesszük az adásokat, úgyhogy most már fel vagyunk készülve arra, hogy szélesebb közönségnek ezt a szolgáltatást, ezt nyújtsuk.
Szuper lesz ez is szerintem, és akinek ez aktuális, az bátran googlizzon ki minket, vagy egyszer csak írd be a keresődbe, és vagyis hát ez ugyanaz volt. Tehát
igen, googlizd ki, vagy írd be a keresődbe.
Így, nagyon ennyi. Jó. Ha mást használsz, ha te még Yahoo-s vagy Bing, vagy bármi, akkor nyugodtan ott is üsd be, aztán segíts nekünk, hogy azt is majd optimalizáljuk. De hát azon gondolkodtam, hogy ami így eltérés lenne az eddigiekhez képest, az, hogy most lenne egy olyan felkínálásunk is itt az önreklám után, hogy viszont ha neked van egy olyan ötleted, hogy kit hívhatnánk meg vendégnek, akkor azt az ötletet szívesen fogadjuk tőled. És sőt, nyitottak vagyunk arra, hogy azokat az embereket hívjuk meg, aki mondjuk téged is inspirált személyesen.
Ja. Így van. Szerintem...
Itt vagyunk a végén
az első adásnak, úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok a harmadik évad első adásában. Kövess minket Instagramon, ez nem változott azóta sem. Következő részeket megtalálod a podcast csatornákon. Apple Podcast-en, Spotify-on, SoundCloud-on, és hogyha vagy olyan jó fel, hogy 5 csillaggal meg is ajándékozhatsz minket az Apple Podcast-nek a platformján. Úgyhogy köszönjük, hogy ma velünk voltatok.
Hogyha ezt véletlenül nézted, a képet is láttad, akkor egy bátorító kommentet itt a YouTube-on is adhatsz nekünk.
Nagyon hatalmas nagy látok. Köszönjük. Sziasztok.